életre növelő.
A Schönstatt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A beszélgetésünk ezen az első januári alkalmon szintén Uzsaliné dr. Pécsi Ritával történik. Szeretettel köszöntlek, kedves Rita, és mivel a szilveszter nincs még olyan messze, és talán a szülők közül néhányan megélték, hogy a fiatalok, akik a házban szórakoztak, esetleg nem ugyanúgy hagyták a lakást, mint ahogy azt odaadtuk nekik, felmerülhet bennünk jogosan a kérdés, hogy vajon legközelebb, amikor jön a következő farsangi mulatság, vagy a farsangi bálok ideje, vagy a házi bulik ideje, akkor mi legyen az, amit a fiatalok lelkére kössünk, illetve ha megtörtént velünk, hogy szanaszét voltak a sörös üvegek, szanaszét hagyták esetleg az üvegszilánkokat, vagy nem tettek rendet, akkor mi lenne az, amit nevelési szempontból mi ezért tehetünk? Szavazzunk-e legközelebb is bizalmat, vagy ne adjuk többször oda a lakást? Milyen kérdéseket vetesz föl a kamasz gyerekeket nevelő szülők számára?
Igen, azért nagyon fontos megkülönböztetnünk, hogy mekkora kamaszokról van szó, ugye. Kiskamaszoknál feltétlenül nagyon-nagyon fontos lenne, hogy vagy, hogy ott mégiscsak otthon zajlódjék ez a dolog, vagy olyan helyen, ahol mi is tudjuk, hogy kik vannak otthon. Tehát, hogy legyen felnőtt, akár legyen felnőtt a házban, nyilván nem kell folyton ott lenni. De egyáltalán az, hogy legyünk a közelükben, valóban történhetnek olyan dolgok, tehát nyilvánvaló, hogy nem tudnak a következményekkel jól számolni, nem tudják az erejüket beosztani. Nyilvánvaló, hogy határpróbálgatásról is van szó, akár alkoholban, akár bármi másban, és azért annak vannak veszélyes oldalai is, és jó, akárhogy is előtte beszélünk vele, mert hát kell is. Tehát a kiskamaszoknál ez a helyzet, azt hiszem...
Hány éves korról beszélünk, hát amikor itt, azt mondjuk, hogy kiskamasz? Hány éves kortól hagynád otthon a gyerekedet egy szilveszteri buli erejéig?
Mármint, hogy nem hagyjuk otthon. Tehát a kiskamaszt nem hagyjuk otthon.
Őt nem.
Szóval ott leszünk, nem vele, de semmiképpen nem vele, a háttérben. És tényleg ezt, hogyha például azt is megoldható, hogy nem tudom, ilyet is hallottunk sokszor, hogy nem tudom, én szomszédba vagy közeli lakásba, de már előtte meg is beszéljük, többször át fogunk jönni, itt leszünk, kérdezhettek, mi is kérdezhetünk, nem fogunk ideülni, nem tudom, de egyáltalán egyszerűen tényleg így mondva valamilyen formában a háttérben itt vagyunk. Ez a 10-12-13 éves korosztály körülbelül.
Igen, hát azért ezek még rendesen kicsik, tehát ezek igen. Mondjuk feltételezhetően sörös üveget még nem is hagynak szét.
Hát nem
ezek
tudom.
Maximum házi bulit tartanak.
Nem tudom, hogy nem hagynak szét, mert azt gondolom, hogy ha a mi gyerekünk nem is hagy szét, abban annak mindig ki van téve, hogy esetleg valahonnan máshonnan jön egy gyerek, valamilyen más körből jön egy gyerek, vagy esetleg egy másik buliból jön a gyerek, ahol még akár tényleg a konszolidált családok gyereke is, többször láttam azért ilyet, ahol valahogy ennek se volt, ezt nem tudom, tehát főleg szilveszterkor elképzelhető, több helyen megfordul, és már ilyen, tehát elképzelhető sajnos, hogy ez a korosztály is körülbelül ugyanazt a stílust akarja fölvenni, főleg azért, mert hogy akarja, hogy hasonulni akar a már nagyobbakhoz. Na most a nagyobbaknál ott is ugye hát azért 13 éves még mindig kicsi, 14 éves még mindig kicsi ehhez. 15 éves az egy jó kis határ, körülbelül 15-16 éves. Na ott egy kicsit ugyebár félünk, de hát elindul az a bizalom. Azért most itt mégiscsak benne van, hogy 15-16 évig azért csak csináltunk már valamit. Csak volt már azért alkalmunk arról is beszélni, hogy milyen formában befolyásolja az alkohol a viselkedést. Nem csak a te viselkedésed ugye az, ami bajt okozhat, hanem a másiké is. Ugye nem vagy mindig ura annak, hogy a másik mennyit iszik adott esetben, vagy hogyan van ez. Tehát nagyon fontos olyankor, hogyha mondjuk például a nagyobb gyerekünknek, hogyha odaadnánk a lakást. Hát azért 15-16 évesnek se adnám még oda a lakást így. Tehát akkor, vagy hogyha mondjuk ő elmegy, de mondjuk ez lehetséges, hogy én ugyan nem adom oda a lakást, de elmegy valahová, ahol hát kicsit kétséges, hogy mekkora felügyelet van. Na most az biztos, hogy ezeket a dolgokat nagyon-nagyon fontos, nem krízis helyzetben, tehát nem fél órával előtte, nem is egy nappal előtte, hanem ha már így gondolunk erre, Hát nem tudom, akár úgy benne van a levegőbe, tehát többször beszélgetünk erről, nem kifejezetten direkt módon róla, hanem esetleg másik társaságokról, mi régi emlékeinkről, más felnőtteknek az ilyen összejöveteiről. Tehát rendkívül sokféle formában, itt nagyon hálásak lenni, már ebben a műsorban is többször beszéltünk, hogy vannak azok az úgynevezett bábák. Hát a bábák a másik család felnőttjei, a másik család nagy gyerekei, a másik család nem tudom kicsoda, tehát nem a mi családunk nagyon nagy szere. Igen, onnan könnyebb elfogadni, amikor mesélik, hogy jaj, Istenem, mert azokban a házi buliban, hogy voltak olyanok is, akik, és akkor már is mondasz három példát. Tehát kell nagyon feltétlenül, nagyon fontos előre felkészíteni, és már olyan helyzetekre is, hogy ugye mit csinálsz akkor, hogyha a másik elveszítette a mindent.
Igen.
Ugye, hogyan tudod ezt kiküszöbölni? Például nagyon nagy fontosságú, hogy akiket meghívnak, hogyha mondjuk mi hozzánk hívunk meg, vagy ha átadjuk a lakást, akkor például ahhoz mindenképpen ragaszkodnék, hogy figyelj, aki ide jön, azzal tisztázod a körülményeket. Hogy tulajdonképpen mit lehet hozni, mit kell hozni, ha berúgtál, mit csinálunk veled, lefektettünk, hazataxizunk, kifizeted, mit csinálsz, stb. Ha valamit, mert ugye bár szóval azért olyan furcsa ez a dolog, mert valóban tényleg az alkohol kicseréli a személyiséget is, és nagyon sok minden olyat nem is gondoltad volna akármely barátodról is. Lehet, hogy nem mérte föl, hogy mit, mivel lehet inni. Például ezekről is beszélgetnék. Azokról is, hogy ugye az annyira egyéni, biztos van már kis tapasztalata azért minden gyerekünknek is, hogy ő mennyit szokott tud egyáltalán. Igen. Tehát, hogy azért erre nagyon-nagyon figyelni. És hogyha már most valahogy úgy kerül tényleg, hogy nem tudom, valaki megrongál valamit. Tehát előre tisztázni azt, hogy figyelj, ez ezzel jár. Hogyha valami megrongál, ki kell fizetni. Így van, abszolút. Tehát, és akkor még mindig azt lehet mondani, hogy nagy áldozatot vállal az a család, aki hát valahogy... Mert ugye nem tudom, hogy... Hát most már még nagyobb gyerekekről is, hogyha beszélünk, hogyha akár 18, 19, 20, 20, mit tudom én, ilyen korú emberek, hogyha mégiscsak azt mondjuk, hogy jó, hát legyen mi nálunk, vagy valami, mindig ki vagy téve annak, hogy hát azért például egy ilyen szilveszteri este, azért nagyon sokan vannak úgy, hogy végigjárnak, és akár hivatlanul beállítanak, akkor aztán mit csinálsz, hogy akkor látod, igen, hogy már esetleg olyan állapotba is jött. Tehát azt hiszem, hogy sok bizalmat kell adni a saját gyerekünknek, és bizony ebbe is fog edződni, hogy hát bizony még egy minálunk tartott ilyen bulinak is vannak olyan veszélyei, amit ő nem láthatott előre, amiről hát lehet, hogy nem is tehet, de nagyon sokat fog tanulni belőle, és azt hiszem, hogy ő is akkor fogja meglátni azt, hogy később így visszatekintve, hogy hú, hát tényleg, hát erről beszéltek. De hát ezt előtte nem fogja elhinni, hogy ó, hát igen, ezek a gyerekek, ezek nem csak semmit se. Tehát nagyon fontos, hogy előre jól megtervezni, mit fogunk csinálni, hogy legyen programja, hogy ne legyen csak úgy szétszórva. És fel is ajánlanám azt, hogy akár felhasználhat minket háttérnek, hogy úgy mondjam, hivatkozhat ránk, hogy nézd, ide nem engedünk be. Igen. Például azt nem nyitjuk ki. Szóval hát azért ilyen biztonsági intézkedéseket sajnos ezekben az esetekben mindenképpen kell tenni.
Igen, ezek után persze felmerül a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e odadni a szülőnek a lakást. Mi többször odaadtuk már a gyerekeinknek a lakást, és hála Istennek ezzel a helyzettel még soha nem éltek vissza, de valóban annak a kettősége, hogy most ő menjen el máshova, igen, ahol igen, ki tudja, milyen igen, légkör van. A mi lakásunkban legalább a mi légkörünk van, még ha mások behoznak mást, akkor
igen,
is.
Igen.
És ilyen értelemben talán nem szentségtörő a Mária Rádióban ilyenekről társalogni, hiszen még a legkatolikusabb iskolákban is.
Abszolút.
Ez az alkohol, meg a bulizás ez kultúrája, nagyon... adott esetben még a drog is hozzá, ez egy problémakör. Tehát ezért gondoltuk, hogy erről érdemes beszélni. Tehát ami eddig elhangzott, és nagyon-nagyon fontos, hogy a lélek ápolás, tehát beszélgetés nagyon megelőzően, fontos, tehát eltervezni, hogy mi hogy fog zajlani. Ez persze a fiataloknak nem mindig annyira nagy boldogság, hogy ezt végig elemezzük, mert
baj,
ők szeretnek inkább a spontán vizeken hajózni, de ezt mint szülő mindenképp meg kell, hogy tegyük. És adott esetben olyan utasításokat is adhatunk nekik, tanácsokat és útmutatásokat, amik esetleg segítik ennek a sikerét. Saját tapasztalatom, hogy a mi időnkben persze, mi már mondjuk a házi bulik nálunk még a játékot is magába foglalták, meg a társas szórakozásokat, esetleg társas táncokat, tehát hogy közösen ilyen forgósan táncolunk. Hát manapság a fiatalok szórakozási kultúrája kicsit megváltozott, és amikor ezeket hallják, akkor úgy kicsit mosolyognak magukba, hogy de mama, hát nem így zajlik manapság egy házi buli. Ennek ellenére azért az alternatívákat azt szoktam vázolni, sőt, mi több, olyat is tapasztaltam, hogy olyan társaság volt nálunk, akik kifejezetten szívesen társasjátékoztak, sőt, még én tanultam tőlük rengeteg jó társasjátékot, nem olyat, amit így segédeszközzel kell játszani, hanem így ilyen dramatizálós társasjátékokat, amiket halálosan élveznek, csak úgy, mint az activity-t. Tehát mindent összevetve, ha tegyük fel, szilveszterkor a lakást nem találtuk rendbe, mert voltunk olyan jóságosak, hogy bizalmat szavaztunk és odaadtuk, akkor pórul jártunk, tételezzük fel most ezt az esetet. Mit tegyünk legközelebb? Mondjuk azt, hogy na, lám-lám, hát ezt már egyszer eljátszottad, most nincs tovább bizalom. Meddig adhatunk tovább bizalmat a fiataloknak?
Mindenképpen, hát azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig, tehát újra és újra, de mindig előtte beszéljük meg a következményeket. Tehát például lehetett volna az a következmény, hogy nem tudom én, te figyelj, ez, így szeretném visszakapni, ezt nem bánom, hogyha nem tudsz vigyázni arra a társakra, vagy nem tudom, hogy kiömlik a pezsgő, ragad a nem tudom micsoda. Én nem ragadósan kérem vissza, tehát akkor vagy megszervezed, hogy egy morzsabuliba föltakarítotok, vagy egyedül föltakarod, nem baj. Ez is lehet. De az is lehet a következménye, hogy te figyelj, csak én nem szeretnék elsején itt még egy bulit a morzsabuli címén, meg nem tudom én micsoda, nem szeretnék ragadni a nem tudom, jó? És azt mondod, hogy ha ezt nem így találom, akkor egyezzünk meg, akkor legközelebb nincs. Tehát így lehet közeledkezmény, tehát akkor nem azt mondani, hogy eljátszottad a bizalmat, hanem előzőleg ezt beszéltük meg, hogy akkor ennek a következménye, hogy nem tudom én, akkor most 3 évig nincs buli, majd menjetek máshova. De hogyha ezt nem beszéltük meg, tehát ez nem mint egy következmény lesz, hanem úgy látjuk, és lerombolottunk, és elkeseredtünk, és nem tudom micsoda, akkor azt mondom újra, megint, jó, üljünk le, beszéljük meg, hogy ez hogy történt, hogy lehet, hogy volt valami oka is, lehet, hogy nem is látunk bele, tehát igazán először hallgassuk meg, hogy mi volt. És utána biztos, hogy ebből az indulatból ne döntsünk, és biztos, hogy ne vonjuk meg a bizalmat. Tehát megint azt mondjuk, hogy legyen valami következménye, de semmiképpen nem a bizalom megvonása, hiszen biztos vagyok benne, hogy ő is azért látta, és tanul ebből a dolgokból.
Tehát megváltoztatott ő is, meg levonja a tanulságot.
Mindenképpen. Tehát bizalmat újra, és utána megint újra. De előtte következményt megbeszélni. Tehát abba lehet egy ilyen, hogy akkor most köszi, egy darabig nem kérünk ebből.
Igen.
Persze.
Igen, hát ez biztos, hogy így is van. Zene után egy kicsit a másik oldalt is beszélgessük majd végig, hogy mi van akkor, ha nem adjuk oda a lakást, nem azért, mert bizalmatlanak vagyunk, hanem mert nem adja úgy az élethelyzetünk, és kénytelenek vagyunk azt mondani a gyereknek, hogy el foglak engedni. Mi a teendő akkor, de előbb hallgassunk egy kis zenét. Thank you. 16-18-18-20 éves fiatalunk szeretne elmenni buliba. Mik azok a feltételek, amiket ilyenkor, gondolom, hasonló módon jól előre megbeszélve lelkére kell, hogy kössünk, Rita?
Hát megint most 16 körül, ott még nagyon, nagyon körül kell beszélgetnünk, és ezt kell tudnia is, hogy minden alkalommal meg fogjuk kérdezni, konkrétan hova megy, kik lesznek ott, mit gondol erről, mikor fog hazajönni, milyen formában zajlik, tehát ez egy házi buli-e, vagy egy buli helyre mennek, milyen az a buli hely, mi szokott ott történni általában, tehát meséljen, tehát nem számon kérem, csak meséljen, tehát pontosan, de elég részletesen kell erről tájékozódni, és az azért nagyon fontos, hogy megint csak azt lehet mondani, hogy arca legyen ennek az egész történetnek, hogy konkrétan azt tudjuk, hogy kikkel van.
Igen, tehát kik ez, lesznek,
ez nagyon fontos. Ez nagy. És hogy ezt ő is érezze, hogy nekünk tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy kivel lesz együtt, és hogyha nagyon úgy tapasztaljuk, hogy hát ott egy olyan se lesz, akit ő annyira ismer, vagy tulajdonképpen ezt azért egy ilyen iránynak is vehetjük, különösen egy 16-17 évesnél még utána azért már nem tudjuk annyira látni a társaságát, vagy nem mindig tudjuk látni a társaságát, de 16-17 évesen, hogyha egyszer is, vagy valahogy, hogy olyanokkal, hogy akiket mi már nem ismerünk, akkor egyszerűen kérjük azt, hogy figyelj csak, ez majd messze, majd később lesz ez a buli, kérem addig, hogy hát azért legalább ennek a társaságnak egy pár emberét ismerjük meg, hozd ide, nyugodtan, nem tudom én, találkozunk, nem akarok itt leülni vele, kinevet a végén ezni, de legalább, hogy tényleg egyszer-kétszer találkozunk. Tehát magyarul nagyon ismeretlenekkel, vagy alig ismert emberekkel, még a 16 éves sem engedjük el ilyen esetben. Tehát azt mondom, hogy jó, elmehetsz egy olyan társaságba, akiről tudod, te is, de akiről te is csak így, hogy hát már találkoztunk, hát ez nem elég biztonságos.
Nem,
ez nem. Tehát ezt, és ezt neki is meg kell érteni, itt még mindig mi visszük a felelősséget, és persze, hogy bízunk benne, de hogyha még ő se tudja, hogy kik ezek, akkor ő se bízhat bennük. Tehát itt nem ő benne nem bízunk, hiszen igen. Itt most már olyan éles dolgokról van szó, hogy valóban ezekben a helyzetekben másik fiatalok is lehetnek úgy, hogy nem urai a saját maguknak, és én akkor hiába vagyok ura magamnak.
Igen.
Tehát ebben kerülhet. Igen, ebben nem. Ha viszont tényleg azt látjuk, mert ugye akkor is izgulunk persze, mert ugye a legjobb gyerekek is, meg a minden, ezek felszorzódnak egyszer egy ilyen szórakozásban, bizony az tényleg nem veszélytelen, ez teljesen igaz, de akkor ott a bizalomnak van a helye. Tehát akkor az úgy érezze is, hogy fú, ez talán a szélén van, és azért izgulok egy kicsit, de nem nagyon, és akkor megint azt lehet mondani, hogy persze, igen, tudom, hogy ezt nem akarod hallani, de ugye tudod, hogy mi mindenre vigyázol, és ugye akkor azért még beszéljünk egyet, vagy nem tudom én, mielőtt hazajössz, vagy szóljál, amikor elindulsz, vagy valamit, tehát pár ilyen, akár ugye ezek éjszakába kezdődnek, nem ám, hogy nyúlnak.
Igen.
Éjszakába kezdődnek, hogy időnként, és itt érdemes is az, hogy nem tudom én, egy-két óra múlva beszéljünk, hogy látod, ne menjünk-e érted, ugye ilyenkor sokszor igen. Van egy ilyen felajánlás, de érdemes ezeket, mert ugye lehetnek olyan szakaszai ennek a bulinak, hogy szívesen kikapcsolódna belőle, és akkor jól jönne az, hogy jaj, figyelj, jönnek értem.
Igen.
Tehát itt, de ő lehet, hogy nem tenné meg ezt. Tehát azt mondom, hogy legyünk ott megint a háttérbe egy kicsit, és azzal együtt, hogy tényleg jobban bízunk már, mert ugye ezt nekünk is el kell fogadni szülőknek, hogy soha nem lesz olyan buli, amiben maximálisan nyugodt vagyunk. Soha. Tehát ez nem lesz, mert ma már olyan a körülmény, hogy tényleg is azt gondolom, hogy lehet, hogy mi szüleink sem voltak mindig nyugodtak, tehát pedig úgy gondoltuk.
Hát biztos pedig még akkoriban inkább a házi bulik
igen, voltak. Igen, illetve. Igen. Tehát azért ezt nem baj, hogyha tudja, hogy persze aggódunk, és vannak ilyen részei, de mindig tudhassa azt is, hogy igen, azért bízunk benne, tehát azért elengedjük, azért szóval még akkor is, hogyha aggódunk.
Igen. El tudsz-e képzelni, Rita, olyan esetet, hogy nem engeded el a, tegyük fel már 18 fölötti, tehát nagykorú gyerekedet X helyre, olyan buliba, amit feltétlenül rossznak találsz?
Hát azt így odakötözni már nem lehet. Tehát ezt nem. Nézd, Ez olyan, mint hogy most el tudom-e képzelni, hogy most nagyon durva a helyzet, hogy azt mondja egy anya a 26 éves lányának, pedig lehet ilyen helyzet, hogy ezt feltétlenül rossznak találom, hogy nem mehetsz el. Tehát egyszerűen nevetséges ez a helyzet már. Na most nézd, az, hogyha egy 18 éves, ezt például megint csak megelőzőleg azt gondolom, hogy azt a bizonyos 18 éves határt azért nem tartanám ilyen nap. Tehát én nem ünnepelnék egy akkorát, nem. Nem, és azt is régen elmondanám, hogy nem tudom, én régen 20-23 éves korban lettek felnőttek, tehát azért így, igen. És ezt nem hangsúlyoznám annyira ki, hogy hát nem engedlek el. De azért nagyon erősen azt mondanám, és például nagyon erős következményeket is csiholnék köré, és bizony leülnék vele, hogy ezért, de nagyon súlyos indoknak kell ott lenni, amiről én meg vagyok győződve. Tehát az én sok aggodalmam csak így, hogy félek tőle, ez nem elég jó, hanem akkor járjam körül, és hogyha azt tudom mondani, hogy te figyelj, én erről meggyőződtem, itt tényleg ilyen meg ilyen van. Most én nem voltam még ilyen súlyos helyzetben, és a környezetemben lévő családok se voltak ilyen súlyos helyzetben, tehát nem láttam ilyet. De mondjuk, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, én egy olyan helyre teszem, ahol az a belépő, hogy késdobálnak köré, tehát most nem tudom. Érted, akkor is 18 éves, tehát mondhatná igen. Akkor is, hogy hát én nem, én azokban az emberekben megbízom például. Tehát ott már réges-rég valami elég nagy baj van. Ha ide akar menni, tehát hogy ennyire veszélyesnek. De igen. Azért mondom, inkább csak azért, hogy nem azért nem képzelem el, hogy nem engedem el, mert hogy nem lehet ilyen helyzet, hanem azért, mert nem tudod megcsinálni, tehát az a gyerek, aki már ilyenbe és oda nagyon egy el akar menni, és hogyha te ezt mondod, hogy nem engeded el, az a gyerek megszökik. Tehát itt persze. Most tényleg, ez nem ez a helyzet már, de azt gondolom, hogy talán, hát hál' Istennek talán nem ezzel kell, mert ennek hosszú folyamata van. Tehát, hogyha valaki ennyire szélsőségesen veszélyes helyzetbe akar elmenni, még akkor is, hogyha korábban már sokat beszéltünk róla, és elmondtuk az összes érvünket, és nem tudom, ezt azért nem hiszem el, hogy akkor ez oda tud torkolni, hogy nem engedem el. De akkor azt mondanám, most elképzeltem ezt a helyzetet, ha mégis már ilyen lenne, akkor bizony erős dolgokhoz kötném, hogy hát figyelj te, hogyha te ennyire nem fogadod el, vagy foglalkozol vele, akkor nem tudom, milyen következményt találnék ki. Tehát ami kemény már azért.
Igen. Hát nagyon jó kis ötletek voltak ezek. A további kérdés még, ameddig a gyerek a felügyeletünk alatt van, nyilván felmerülhet az is, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy olyan dolgokra vágyódjon csupán, amik beleférnek úgymond a neveltetéséből adódóan a mi rendszerünkbe is. Tehát létezik-e ilyen? Mert ha arra gondolok, hogy öltözködésben például a Schönstatti lelki atyánk, a Tilman atya mennyiszer hangsúlyozta, hogy igen, és ha nagypapának a lógos kabátjába és bakancsába megy ki az utcára, akkor is ahhoz jó pofát vágunk, és megkérdezzük a szörnyűködő szomszédoktól, hogy miért bűn, hogy ezt csinálja? Tehát egy bizonyos szintig, ha valaki kilóg a sorból, azt megvédjük. Természetesen ez már nem az a kategória, a drogveszélyes, meg alkoholveszélyes bulik, de hogy tudjuk azt elérni, milyen kis nevelési trükkökkel, bizalom injekciók adásával, vagy mivel tudjuk elérni azt, hogy a gyerek a kellő, tehát ön belülről vezérelve se akarja azt, ami káros számára. Létezik ilyen?
Hát én úgy gondolom, hogy az eltöltött 10 évnek, mert ugye azért ez nem, tehát egyszerűen ezek nem egyszerű eszközök. Tehát most éppen, ahogy mondtad, a döntésképesség. Mert el tudom képzelni azt, hogy, vagyis biztos vagyok benne, hogyha egy gyerek abban a légkörben nő föl, ahol ezek az értékek elevenek, és mi is e szerint élünk, sok ilyen példát lát, sok ilyen élménye van, tehát vannak ilyen emberek, akiket lát, hogy jól érzik magukat, és nem részegednek le, de már sokat látott, tehát 2 éves korától kezdve eszmél, és ezeket mind látja. Attól még lehet, hogy ő is egyszer-kétszer megpróbálja, vagy nem tudom, ilyen biztos előfordul, de akkor újra adunk bizalmat, és jó, azt mondjuk, hogy talán látod, ez tegnap kicsit sok volt, szóval azért. Szóval egy kicsit lazábban, stb. Ezt látjuk, hogy ez hogyan van, de abban nem kételkedünk, hogy ez az érték mérce, ez kialakult benne. Na most, hogyha kialakul benne az érték mérce, még akkor is, hogyha adott esetben tényleg az öltözködésében egészen másképp mutatkozik meg, azért ezek az értékek másképp hát vernek gyökeret, de akkor még kell a döntésképesség. Tehát ugyebár azt hiszem, hogy itt is beszéltünk róla, de a döntésképesség tanítható, de az is egész kiskortól kezdve kicsi, apró kis dolgok, mikor azt mondjuk ugye, hogy például mindig visszakérdezünk, hogy miért csináltad ezt? Miért csináltál úgy? Miért gondoltad ezt? És ebben az esetben is nagyon sokszor, hogy miért gondolod, hogy az jó? Vagy nem tudom. Tehát egyszerűen érezze azt, hogy ő belülről működik, és nem kívülről. Tehát ennek már azért 16-17-18 éves korra be kellett érnie, hogyha ez mondjuk 6-7 éves kortól kezdve egy állandó programunk volt otthon. Tehát kell az érték, élmény közelsége, kell a döntésképességnek a közelsége, kell az, hogy bízzunk benne, ez nagyon fontos neki a háttérből, hogy úgy érezze, kell az, hogy azért segítsünk a környezettel, hogy azért tényleg olyan helyzetekre ne engedjük oda, ahol tényleg nem, ura, nem lehet ura a helyzetnek. Én azt mondom, hogy egy pár ilyen nincsen. Tehát egy pár ilyen, hogy na, hogyha ezt csináljuk, akkor ő nem is fog ilyesmire vágyni. Mert ugye ezt mondja az egyik ilyen kutató, hogy hát azért a sátán dolgozik, és mindig fel fogja kínálni neked azt, amin esetleg elcsúszhatsz. Fel fogja kínálni a szexet, a drogot, az alkoholt, a könnyen szerzett pénzt, a könnyen szerzett érvényesülést, a nem, szóval ezeket mindent. És tényleg azt lehet mondani, hogy ez ellen egyedül az, ha belülről tudok dönteni. Ha adott esetben megint csak meg tudom kérdezni, ez tényleg, szóval ezzel én egyet értek. Tehát biztos vagy benne, hogy aki ennyi évig ott nevelkedik, annak is felkínálja a gonosz ezt a lehetőséget, és ott neki is csábító, mint hogy nekünk is, tehát azért ezt ne vegyük figyelmen kívül, és bizony ott már csak az dönt, ezt mondta mindig szintén Tilma nagyja, hogy hát nézd, vezetőképzés folyik a családban, vezetőképzés, tehát addigra neki már legalább ugye belül kellene ez az, hogy a lelkiismerete nem halványult el. De ehhez kell sok bizalom, ugye, mert ehhez pontosan az is kell, hogy jó van, már eldőltem egy kicsit, már volt ilyen, meg nem tudom mi, de újra kezdtem, és akkor megint bízunk benne, hogy na majd most. És én akkor azért azt gondolom, hogy meg tudnak állni, de az nem azt jelenti, hogy nem fognak kanyarokat tenni. Tehát még a legjobb családok gyerekei is, nagyon sok ilyet látunk, de azért az, ott sincs elveszve ugye az egész dolog, meg az egész nevelése, mert egyik gyerek, nem tudjuk ezt így most, én is se tudom nyilván megítélni, hogy mi vitte oda, mi lehetett volna, ha nem tudom. Tehát nagyon sokszor vesszük azt észre, hogy tényleg igazán nagyon, nagyon jól működő családoknak a gyerekei, hát bizony érdekes varga betűket járnak. Tehát igen. És azt lehet mondani, hogy a Jóisten tervébe ez is beleférhet, és igazán tényleg sok olyan példát látunk Jézusnál is, hát nagyon-nagyon sokat, hogy milyen szeretettel újra és újra, és hiszen ott voltak például ugye az apostolok is, hogy az utolsó körbe is még azt kérdezgették, hogy akkor most kiül a jobbodon. Hát most... Tehát most akkor ők magukévá tették azokat az értékeket, vagy nem? És amikor a gyerekeknél ezt látjuk, hogy most mennyit papoltunk meg, mennyit próbáltunk meg, nem csak papoltunk meg, eléltük meg minden, és akkor most jön ezzel. Lehet, hogy vannak olyan típusú személyiségek, akiknek néha meg kell próbálni azt, tehát vannak, akik jobban feszegetik a határokat, tényleg saját maguk is, és vannak, akik már meg tudnak állni előtte. Hát bizony, ezek tényleg azt lehet mondani, hogy itt nagyon nagy szükségünk van arra, hogy imával is kísérjük őket, és folyamatosan tényleg azt mondom, hogy bizony ebbe a nevelésbe és ebbe a részbe egyre inkább bekapcsolódik a természet fölötti. Tehát itt szabad kérni a szűzanyát nagyon, szabad kérni a szentjeinket, az ő védőszentjét, aki létezik, mindenkit, elhunyt szeretteinket, ugye nagyszülőket, mindenkit, mert ez egy nagyon fontos rész, ugyanis hát nem lehetünk ott a sarkokban, de a lelkükben kell, hogy szóljon ez a hang.
Igen. Hát elég messzire jutottunk a szilveszterkor ott hagyott sörös üvegektől a belsőleg vezérelt ifjúig, viszont a kettő szorosan összefügg, és Nyilván, hogyha egy bensejéből vezérelt fiatalról van szó, aki a légkörünket itta, szívta hány éven keresztül, akkor nagyobb esélyünk van rá, hogy még ha a sörös üveg szana széthevert, akkor is újra bizalmat tudjunk neki adni újra meg újra, mert tudjuk azt, hogy az, amit beletettünk a nevelésébe, a beszélgetésbe, az átbeszélgetésbe, az egész biztos, hogy gyümölcsöt fog hozni, még ha olykor néhány barga betűt követően is. Hát akkor ezzel zárjuk ezt a farsangi időszak elejére első műsort, hogy bizalmat adunk bátran, ugyanakkor útmutatással ellátjuk a fiatalt, átbeszélgetjük azt, amire szüksége van, és amit fontosnak tartunk. Elköszönünk Ritával, Uzsaliné dr. Pécsi Ritával beszélgettünk az Életre Növelőben. Varga Erika vagyok, a műsor vezetője. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.
Amen. Amen.